Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self-Publishing Magyarországi úttörője. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. A mai adásban elsősorban arról lesz szó, hogy egy szerző mit tehet azért, hogy ismertebbé, olvasottabbá tegye a megjelent írásait. Vendégünk ezúttal Kocsisen Brigitta, televíziós műsorvezető, az M5-ön látható Novum tudományos magazin szerkesztő műsorvezetője, 2020 óta a Facebook Live formában futó borportré, ötlet és házigazdája, újságíró. Brigitta két könyv szerzője, egy verses és egy próza kötete jelent meg, az előbbi az Akarsz róla beszélni, és az utóbbi a Nem emlékszem ilyesmire címmel. Szia! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Színes és széles a portfóliód. Mi az a projekt, ami most legközelebb áll a szívedhez, amivel a legnagyobb kedvel foglalkozol mostanában?
Általában mindig a legújabb projektek azok, amelyek a leginkább közel állnak a szívemhez, és 2020 nyara óta foglalkozom az Országos Bortúra elnevezésű projekttel. Ez pedig egy applikáció fejlesztés, egy borturisztikai applikáció fejlesztés, amivel szeretnénk felhívni a figyelmét arra a magyar borkedvelőknek, hogy mennyire változatos borvidékeink vannak, és hogy a világon nincs még egy olyan terület, ahol ilyen közel egymáshoz ennyire sokféle stílusú bort lehetne kóstolni. És hogy ez egy igazi kincs, amiben mi élünk.
Ezt hogy kell elképzelnem? Én is borkedvelő ember vagyok, szeretek borvidékeket látogatni. Miben segít?
Igazából az Országos Kék Túra adta az alapötletet. Ugye ott is az a lényeg, hogy az ember ellátogasson a különböző túraútvonalakra, és azokat teljesítse, azokért pedig pecséteket gyűjthessen. Mi is ennek analógiájára találtuk ki az applikációnkat, csak itt QR kód alapján lehet becsekkolni a különböző borászatoknál, és így lehet pontokat gyűjteni, és bejárni mind a 22 borvidéket.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, rá fogok keresni mindenképpen, úgyhogy már megérte beszélgetnünk. Ugye te a szavaidból élő ember vagy, honnan ez a verbális fegyverzet? Ez már így gyerekként kitűnt a tehetséged, szavaló versenyeket nyertél, és színjátszottál, vagy később ért meg ez benned, hogy kezdődött a szóval való viszonyod?
Igazából a szavaló versenyek és a színjátszás az nagyon-nagyon távol állt volna tőlem. Én egy nagyon visszahúzódó kislány voltam, súly problémákkal, tehát tipikusan az a kislány, akit nagyon sokan bántanak, gúnyolnak, úgyhogy ennél távolabbi, mint a szavaló versenyek és a kiállni mások elé, ennél távolabbit el sem tudok képzelni. Én írtam pont azért, mert nagyon sokszor voltam egyedül, meg sokszor voltam szomorú, és ezért írtam verseket, tehát az írással kezdődött, és később már a gimnáziumban jött velem szembe a 11. kerületi televíziónak, az Újbuda TV-nek egy pályázata, Muzsák csókja címmel, ahol a kerület fiatal tehetségeit keresték alkotó és előadó kategóriában, és én ott a verseimmel a alkotó kategóriában nyertem. Viszont mivel egy televízió rendezte ezt a tehetségkutató versenyt, és mellé épült egy tévésorozat is, ahol mindig forgatták, hogy éppen milyen feladatokat kapnak a fiatalok, mit kell csinálnunk, a végén volt egy nagy gála, amit szintén forgatott a televízió, így egy picit beleláttam a tévé működésébe, és nagyon megszerettem, és amikor rákövetkezendő évben újra megrendezték ezt a versenyt, és engem visszahívtak szerkesztőgyakornoknak segíteni, akkor voltam 17 éves, hát akkor nagyon-nagyon élveztem ezt a feladatkört, és valahogy ott szagoltam bele abba, hogy mi az, hogy televíziózás, és ott fogalmazódott meg bennem, hogy én ezzel szívesen foglalkoznék.
Igen, hát olyan munkád van, ami ugye sokaknak egy álommunkának tűnik, médiában mozogsz, és ráadásul ezt minőségi igényességgel teszed. A kezdeteket hallottuk, de mikor vált biztossá az, hogy te így stabilan a médiában fogsz dolgozni, megélni?
Szerintem ez sosem válik biztossá, tehát, hogy még most sem biztos, és nem is szeretném, hogy ez biztos legyen. Nekem nagyon fontos, hogy több lábon álljak, ez a szabadságomat és a hitelességemet biztosítja. Szerintem nagyon veszélyes az, hogyha az ember csak egy terület mellett elköteleződik, mert akkor egy ponton túl akkor is azt kell csinálnia, hogyha vagy már a lelke nem oda hívja, vagy pedig olyan feladatokra kényszerítik, amit nem érez azonosnak. Nekem éppen ezért fontos, hogy sok lábam van, és hogyha bárhol azt érzem, hogy én azon a lábon már nem szeretnék annyira támaszkodni, akkor egy testsúlyát helyezéssel önmagamat megőrizve tudok tovább menni.
Talán egy ilyen láb az irodalmi tevékenység is, itt ez a sokszínű portfólió részeként. Ugye 2016-ban jelenik meg az Akarsz róla beszélni verses köteted, említetted, hogy gyerekkorod óta írtál verseket, így ezeket rendezted sorba, vagy ezek új anyagok lettek, elindult egy pont, hogy na akkor mostantól verses kötetbe írok, hogy nézett ez ki nálad?
A régi verseket gyűjtöttem össze, egy fájdalmas szakítás után voltam, és amikor már hónapok óta nagyon szenvedtem, mert én ezekben a szakításokban mindig szeretek nagyon belehalni, akkor úgy döntöttem, hogy ezt a felszabaduló energiát és érzelmi töbletet, ami bennem van, ezt talán valami értelmes dologra is használhatnám, és arra gondoltam, hogy az évek során összegyűlt verseket egy kicsit elővehetném, feljavíthatnám, szelektálhatnék belőlük, sorrendbe rendezhetném, és akkor ebből akár egy verses kötet is összeállhatna, és így készítettem el az Akarsz róla beszélninek az első verzióját.
Az tudatos volt, tehát úgy indultál neki, hogy ezt ki fogod adni, vagy először elkezdtél kotorászni a fiókba, és aztán itt kezdett összeállni, hogy igen, ez a többeket is érdekelhet.
Nagyon nagy szerencsém volt, én akkor már a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a tagja voltam, és a MUASZ a Publió kiadóval kötött egy megállapodást, hogy az újságíró szövetségi tagoknak nagyon-nagyon kedvező feltételekkel biztosítják a könyvkiadás lehetőségét, és ez pont akkor jött az én életembe, amikor amúgy is már gondolkodtam azon, hogy ezekből a versekből egy kötetet lehetne formálni, tehát tulajdonképpen a külső körülmények és a belső indítatás megtalálta egymást, és az elsők között jelentkeztem, hogy én szeretném ezt a könyvet megjelentetni ebben a konstrukcióban.
Aztán 2020-ban megjelenik a Rövid prózáidat gyűjtő köteted, Nem emlékszem ilyesmire címmel. A prózaírás is gyerekkorodból jelen volt már az életedben, vagy ez később csatlakozott?
Ez egy picit később csatlakozott, és van is ezzel kapcsolatban egy ilyen vicces anekdótám. Én a József Attila gimnáziumban jártam, és volt egy csodálatos könyvtáros hölgy nálunk, aki hát energiát nem kímélve szervezett mindig író-olvasó találkozókat, és egy ilyen író-olvasó találkozóra elhívta Ferdinándi György írót is, és akkor mindannyian szépen bementünk a tornaterembe, hallgattuk Ferdinándi Györgyöt, és azt mondta ez az író óriás, hogy hát verset mindenki tud írni, de a prózaíráshoz meg kell érni, és én ott ültem tizenéves lázadó fiatalként, aki verseket írt, és arra gondoltam, hogy hát ez az öreg teljesen hülye, hát verset írni mennyivel nehezebb, hiszen ott a rímelésre is figyelni kell, meg a dallamára, a lüktetésére, hát egy próza az csak egy fogalmazás, és éveknek kellett eltelni, amíg rájöttem, hogy mennyire igaza volt, mert hogy a versnél tényleg elviszi a dallam, elviszi a lüktetés, elviszi a ritmus, a prózánál semmi nem viszi el, ott minden egyes szónak, minden egyes mondatnak a helyén kell lennie, hogy ez egy igazán sűrű és ütős írás legyen. Úgyhogy ez egy picit később jött, de a prózás kötetem is úgy állt össze, hogy ott egy másik fájdalmas szakítás után voltam, amiből megint nagyon elegem lett, hogy sajnálom magamat, és akkor pedig elővettem a prózákat, és abból gyúrtam össze ezt a másik kötetet.
Az előzményeket hallva nem is tudom, hogy kívánom-e, hogy jelenjen meg a harmadik köteted, tehát hogy reméljük, hogy ez máshogy alakul. Változott-e valami azzal, hogy író lettél, íróként kezdtél el gondolkodni, így az életedben, gondolkodásmódodban ez miket hozott?
Nem tudom, hogy írónak nevezhetem-e magamat, vagy azt sem tudom, hogy mitől író az író, tehát attól író, hogy ő ír, vagy attól író, hogy megjelent egy könyve, két könyve, vagy attól író, hogy ő ebből él, ez a fő foglalkozása, hogy író, ez egy nagyon nehéz kérdés. A szemléletemben szerintem azért nem változtatott, mert hogy én mindig valahogy egy picit úgy figyeltem az életemet, vagy úgy éltem az életemet, hogy benne is voltam az eseményekben, de mindig egy kicsit kívülről is figyeltem, mindig igyekeztem a másik szereplők szempontjaiba is beleképzelni magamat, tehát, hogy egy ilyen furcsa, kicsit ilyen skizofréniás állapotban megélni az eseményeket, és szoktam mondani, hogy nekem ilyen nagyon furcsa módon van összerakva az agyam meg a lelkem, tehát nálam nem csak eseményekre lehet keresni, meg személyekre, meg helyekre az emlékeim között, hanem analógiákra, érzésekre, párhuzamokra, tehát, hogy valahogy mindig egyszerre élem a múltat, élem a jelent, és valahogy egy képzelt jövőt, és akkor így időségok között ugrálok, tehát, hogy nem könnyű lekövetni, és ebben az őrületben próbálok rendet tenni akkor, amikor valamit írok.
Ez a gondolatiság, ami mindig is jelen volt, és gyakorlatilag az adott gondolkodásmód alapján születtek ezek a könyvek, ez így abszolút érthető, hogy most térjünk el egy kicsit arra, hogy egy mai szerző, mit tehet azért, hogy népszerűsítse a műveit? Ugye azért nem könnyű helyzet ez, hogy rengeteg könyv van a piacon, mind magyar nyelven, mind hát ugye magyar nyelven, de külföldi íróktól is rengeteg minden jelenik meg. Én is foglalkozom íróknak marketing tanácsadással, én márkaépítő tanácsokat adok, és látjuk, hogy ez egy nehéz út, hogy vagy nagyon sok és nagyon tudatos munka, vagy esetleg nagyon sok pénz az, amit bele kell tenni ahhoz, hogy ismerté váljon az írásod. Te mégis milyen lehetőségeket látsz, ami egy viszonylag ismeretlen író számára érdekes lehet, hogy könnyebben tud sikert elérni?
Szerintem óriási lehetőség áll mindenki előtt, legyen szó bármilyen vállalkozásról, hiszen azért valahol a könyvírás is egy vállalkozás azzal, hogy a közösségi média az már mindenki számára elérhető és hozzáférhető. Tehát tulajdonképpen bárki létrehozhatja a saját oldalát, oda videókat készíthet, fotókat készíthet, megoszthatja az írásait, tehát végtelen a lehetőségek tárháza. És amit te mondtál, hogy nyilván ezt valaki profi szakemberre is rá lehet bízni, akkor viszont ez egy költséges vállalkozás, viszont hogyha az ember beleteszi az energiát, akkor ezt akár ő maga is megteheti.
Mi az, ami neked leginkább bevált ezzel kapcsolatban?
Én ugye nagyon sok mindennel foglalkozom, és elsősorban műsorvezetőnek tartom magamat, és említetted te is a borportré adásait is, úgyhogy én ezeknek a Facebook és Instagram oldalát gondozom leginkább, de itt is igyekszem mindig ilyen szép irodalmi jellegű írásokat is azért néha-néha becsempészni és megosztani. Ez Gondolatok egy bor mellett néven fut, vagy rovatként fut nálam. Hétvégente szoktam egy jegyzetet megosztani, ami arról szól, hogy a héten mind gondolkodtam, mit tapasztaltam, milyen tanulságokat vontam le, és ezeket osztom meg, és nyilván a végén mondjuk a posztnak ott van, hogy egyébként van két könyvem, ami itt és itt vásárolható meg. Ami szerintem fontos, hogy mivel egy olyan világban élünk, ahol a látvány nagyon fontos, és a képek és a videók, ezért érdemes ezzel az eszközzel is élni, tehát én is nem csak ezeket a hosszú jegyzeteket megosztom posztként, hanem mellé rakok egy képet magamról, és akkor így sokkal többen már rá kattintanak. Illetve a másik, ami szerintem egy újszerű kezdeményezés volt, hogy amikor megjelent a verses kötetem, akkor mi vers videókat forgattunk hozzá. Nyilván ez is a televíziós munkámnak köszönhető. Tehát 4 verset kiválasztottunk, és ahhoz videóklippet, gyakorlatilag videóklippet forgattunk, és ezeket is nagyon szerették. Úgyhogy ez például jól működött. Illetve voltak ilyen egyéb akcióim is, hogy mondjuk a borportréban mondjuk a könyveimet sorsoltam ki, és nyilván akkor nem csak egy emberhez jut el a könyvem, aki megnyeri, hanem az adásban megmutatom, itt van, stb. Tehát, hogy mindenki, aki nézi, az látja, hogy van egy ilyen könyv. Volt olyan akcióm is költészetnapja mellett, amikor az egyik évben 10 könyvet Budapest különböző területein elhagytam, mindegyikbe beleírtam, hogy ha ezt a könyvet megtaláltad, akkor az már a tied, és kívánok hozzá jó szórakozást, és mindegyiket le is fotóztam, hogy nagyjából merre fele rejtettem el, és ugye ezeket is megosztottam a közösségi médiában, így játékra hívva a követőimet.
Hogyan szerzel visszajelzéseket? Érkeznek olvasói visszajelzések?
Hála Istennek, igen, szoktam kapni ilyen visszajelzéseket, és azok mindig nagyon jól esnek, amikor valakit megérintenek ezek az írások. Én azért vagyok egy kicsit talán kakuktojás, mert ugye nekem nem ez a fő foglalkozásom, tehát nekem nem ezen van a fő fókuszom, de hogyha kapok visszajelzést a könyvemmel kapcsolatban, akkor az mindig egy sokkal bensőségesebb visszajelzés, mert ugye ezek az írások, még ha nem is mindegyik rólam szól, valahol nagyon mélyen a lelkemből jön, és hogyha erre kapok visszajelzést, az mindig különösen kedves számomra.
Akkor ugye nyilván mondod, hogy ez egy mellék önmegvalósító program nálad, de akkor térjünk rá a borportréra, azon keresztül nézzük meg, hogy mondjuk ott hogy álltatok neki a népszerűsítésének, célcsoportot hol kerestetek, tehát annak a marketing koncepciójáról egy kicsit mesélnél nekünk?
Nem volt marketing koncepció. Tehát, hogy én egyedül a koronavírus kapcsán, ugye minden munkám kiesett egyik napról a másikra, és úgy éreztem, hogy tudományos újságíróként nem tehetem meg azt, hogy én most egész nap jógázgatok, megolvasgatok, hanem azokat a kutatókat, szakértőket, akiket én ismerek a munkám során, kötelességem egy ilyen helyzetben megszólaltatni és kikérni a véleményeket, és valamilyen módszert kell erre találnom, és akkor SOS-ben gyakorlatilag egy hét leforgása alatt raktuk össze ezt apukámmal, ezt a technikát, amivel aztán elindultak az adások. Semmilyen marketing koncepció nem volt, fogalmam nem volt, hogy mit fogok csinálni, csak azt éreztem, hogy nekem ezt csinálni kell, és aztán később hónapról hónapra lett ez egyre kifinomultabb, és most már ugye ott tartunk, hogy 10 dolgozunk a borportréban, és kezdünk valami fajta tudatosságot is már mögé tenni, tehát hogy mondjuk melyik nap milyen típusú posztok jelennek meg, mi az, amin nagyobb hangsúly van, mi az, amin kisebb hangsúly van, de hogy ez nem úgy nézett ki, hogy én leültem, és akkor kitaláltam, és majd megvalósítom a terveket, hanem mint az őrült csináltam, és útközben megjött hozzá valami fajta struktúra.
Ugye sokaknál, hát az íróknál is pláne nyilván elsősorban az írás a lényeg, megírja a művét, ahogy nálad is a borportré jött egy ilyen belső igényként. Mégis nagyon jól hangzik ez a elvesztettél egy-egy könyvet, és írtál bele egy üzenetet. Milyen offline tapasztalataid vannak még, ahova mondjuk akár érdemes elmenni íróként, író-olvasó találkozó, dedikálások, ilyennel kapcsolatban mik a tapasztalataid?
Ugye most ez egy nehéz helyzet volt a koronavírus alatt, tehát azokat nem is irigylem, akiknek most jelent meg a könyve. Nekem óriási szerencsém volt, mert nekem 2020. február végén volt a könyv bemutatója a második könyvemnek. Gyakorlatilag, ha 2-3 héttel későbbre időzítjük, akkor már nem tudjuk offline megtartani. Úgyhogy ott nekem nagyon segített a Jóisten. És hát ezek az online író-olvasó találkozók, ezek is nyilván jók, de más a hangulata. Tehát szerintem, amikor egy író saját maga olvas fel a műveiből, még ha esetleg nem is professzionális előadásmóddal, annak olyan plusz ereje van, olyan atmoszférát tud teremteni, ami semmivel sem pótolható. Tehát én azt javaslom azoknak, akiknek könyve jelenik meg, hogy az író-olvasó találkozók előtt is egy könyvbemutatót mindenképpen, tehát legalább egy könyvbemutató legyen, mert óriási élményt ad, és megvan annak is az ünnepsége, hogy azért egy könyvet összehozni nagyon nagy munka, nagyon nagy feladat, és amikor az ember azt érzi, hogy na, akkor most már ezt elengedtem, ez most az ünneplés része, hogy ez kész, ezt megcsináltam, és hogy ez másoknak is örömet okoz, és én arra is biztatom egyébként az írókat, hogy merjenek kiállni, merjenek akár ők maguk felolvasni az írásaikból, mert nagyon sokat ad hozzá egy-egy ilyen rendezvényhez.
Igen, köszönöm, ez egy nagyon jó tanács, mi is mindig ezt próbáljuk tudatosítani az írókba, hogy oda kell állni a könyv mellé, mert ha nagyon fontos nyilván, hogy jó minőségű írás szülessen, de az írónak is ma már meg kell jelennie, ott kell lennie, és a személyisége bizony az nagyon sokat hathat abban, hogy olvassák-e vagy sem.
Igen, és ehhez még annyit hozzátennék, hogy én is így a borportré kapcsán jöttem erre rá, hogy én sem szerettem, műsorvezető vagyok, tehát valamennyire mutogatom magamat, ez a szakmámnak a része, de hogy egyébként mondjuk a közösségi oldalakon ritkán tettem közzé bármit, nem éltem ezzel a lehetőséggel, óckodtam is tőle. És a borportrénál jöttem rá, hogy ha mondjuk csak lefotózom azt a bort, amit az adás közben iszunk, körülbelül fele vagy harmad annyi like és visszajelzés érkezik rá, mint hogyha megfogom a kezembe, és én is látszódom. És azt gondolom, hogy ez minden terméknél így van, és ez ugyanazt igazolja, amit te is mondtál, hogy a személyességre nagyon nagy igénye van az embereknek, hogy az írások mellett és a könyv mellett lássák azt, hogy ez kinek a gyermeke, kinek a gondolatai, kinek a lelki világa, és őt is egy picit jobban megismerjék.
Igen, ez egyfajta ilyen írói hitelesség, mert ma már tudni akarom, hogy ki az, aki alkotta ezt, miért érdekes számomra, honnan hiteles számomra ez az ember, már túl vagyunk az, hogy a könyvbe beírunk 4 sort egy fényképpel, hogy ki vagyok, ez ugye 20 éve működött, de ma már egy más megközelítés kell. Említetted azt, hogy nagy ünnep elengedni a könyvet egy könyvbemutatón, tehát hátradőlni és azt érezni, hogy megcsináltam. Hát te most ugye már akkor két kötetet is elengedtél, és most fogsz-e újat, dolgozol-e valamin?
Már nagyon régóta, tulajdonképpen tinédzser korom óta van egy regény ötletem, ami nagyon foglalkoztat, és amit nagyon erősnek érzek, viszont pont ezért mindig azt éreztem, hogy még kicsi vagyok hozzá, hogy azt megírjam, és azt pedig nem szerettem volna, hogy mondjuk korlátozott eszközkészlettel álljak hozzá, és esetleg ne olyan minőségbe tudjam ezt a regényt létrehozni, ami szerintem a témában benne van. Úgyhogy ezt így görgetem magam előtt, és kicsit új gyakorlatoztam verses kötettel, kicsit új gyakorlatoztam rövid prózás kötettel, de azt gondolom, hogy ez még mindenképpen kikívánkozik belőlem. Hogy ennek mikor jön el az ideje, azt nem tudom, de azt érzem, hogy most már a következő lépcsőfok az talán ez lehetne.
Tehát akkor sikeresen túl vagy a bemelegítésen, a ráforduláson, és akkor most jöhet a nagykönyv. Még azt kérdezzem meg, hogy ebben is megosztanak a vélemények, hogy te tanultál írni, akár részt vettél írói tanfolyamokon, vagy sok könyvet elolvastál, hogy hogyan írjunk könyvet, vagy inkább magadat próbáltad lépésről lépésre fejleszteni.
Én nagyon-nagyon sokat olvastam, és olvasok is. Nekem csodálatos magyar tanáraim voltak általános iskolában és középiskolában is, és olyan családból is jöttem, hogy én mindig azt láttam, hogy anyukám minden este olvas, és nagy könyvtárunk volt otthon. Tehát ez az életemnek a része. Illetve hát ugye újságírással foglalkozom, és újságírást tanultam, ami nyilván nem tökéletesen ugyanaz, mint a szépírás, de mégis biztos alapokat ad. Tehát szépírókurzuson nem vettem részt, ez talán hiányzik is egyébként a technikámból, viszont az újságírás miatt talán van egy alkalmazott írási rutinom.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen. Rovatunk támogatója az undergroundbolt.hu online könyváruház. Minden vásárlás mellé ajándékkönyvet adunk.
Most elég sok önismerettel, pszichológiával kapcsolatos könyvet olvasok, és Erik Berne Emberi játszmák van most éppen az ágyam mellett. Ez egy nehéz olvasmány egyébként, többször nekifogtam már, de most mindenképpen szeretném végigolvasni, és hogyha végeztem vele, akkor megyek is tovább a sorskönyvre, ami ennek a második kötete.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, facebook.com/könyvépítők. Ötleteidet vendégírókkal, vagy a nekik feltett kérdésekkel kapcsolatban oszd meg velünk a www.könyvépítők.hu oldalon. Az eddigi adások visszahallgathatóak a Spotify, Apple, Google podcast felületein, valamint a SoundCloudon. Iratkozz fel podcastünkre, hogy ne maradj le a következő adásról.